WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit, itt a WeLearning Podcast következő adása. A mikrofonnál továbbra is Buga Misi.
És Koltányi Gergő, sziasztok.
Ismét vendégünk egyébként Rab Árpád, köszönjük szépen, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat. Én bele is csapnék a lecsóba engedelmeddel, mert a múltkori beszélgetésünk szerintem baromi jól sikerült, remélem nektek is tetszett. Na de, ennyit a kis beköszönésről, és akkor ugorjunk egy fejest itt a mi kis világunkba. Mennyire fontos, és ha már a trendekről beszélgettünk, akkor máshogy kérdezem, bocs, mennyire trend még a játékosítás egyébként, csúnya szóval élve a gamification?
Hát nem tudom, mennyire csúnya az a szó, de jogos, a játékosítás az magyarul van. Azért nagyon jó a kérdés, mert két módon is lehet rá válaszolni. Az egyik az, amikor a trendekről beszélgettünk a legutóbbi adásban, volt, hogy mi a trend. De nem érintettük azt, hogy mennyire erős egy trend, vagy hol tart egy trend. Nagyon sokszor a trendeket az egyik nagy ilyen trendkutató cég jó voltából ilyen hype cycle, ilyen görbéken szoktuk ábrázolni, ami igazából négy nagy szakaszból áll. Nagyon egyszerűen azok az üzenete, hogy bejön egy új szexi, brandy, trendy technológia, és akkor mindenki ráugrik, hogy na, ez megold mindent. Utána ez elkezd nagyon terjedni, millió helyen használják, följött egy csúcsra, örömmel nézzük a piaci jelentéseket, hogy 110-néhány csilliárd fog hozni a, például a gamification, vagy a játékosítás, és akkor jönnek vissza a hírek, hogy na hát ez nem is működik, ez rossz. És akkor van egy nagy kiábrándulási fázis, utána neked a helyére kerülni, hogy nem old meg minden, de ezt megoldja, ezt megoldja. És a játékos, ez a trendi év, ez lehet nagyon gyors is, de általában ilyen 10 év. És a játékosítás pont ezt átélte. Én amikor ebből írtam a doktorimat, foglalkoztam, akkor ultra szexi volt. Tehát, hogy
ez mikor volt terpi pontosan?
Hát ez 2015-ben, hogyha így jól emlékeztettél, de valamikor akkoriban.
Hát egy közel 6-7 éve.
Igen, én 99-ben kezdtem foglalkozni ezzel a témával. Akkor azt mondtam, hogy játékosítások, mindenki mondta, hogy mi van. Hát mondtam, hogy én végül is szeretek játszani, mondták, hogy jó játszál. De mondtam, hogy szerintem ez az én annál több, de akkor úgy senkit nem érdekel. Akkor megjelentek külföldi tanulmányok, megjelent a pénz, hirtelen ultra szexi lett, ez elhozott nekem egy doktorit, de igazából akkor pont az a fázis volt, hogy na ez az. És pont ez a tanulság a cégvezetőnk, hogy oké, hogy ultra szexi trend, de hogy ez mit jelent számomra, akár azt, hogy ez nagyon jó működik, nem biztos, hogy érint. Pont a gamifikáció, a játékosítás sok minden kit érint, de ez a kiábrándulás szakasz, és most a felívelő szakasz, ahol tart, ez inkább nem felívelő szakasz, hanem a helyrekerülés szakasz. Tehát pontosan mit old meg? Rövid távon lehet motiválni embereket. Szuper, de hosszú távon mi a helyzet? Rövid távon mire motiválom az embereket? Inkább szórakoztatni akarok, vagy tanítani? Persze, szívesebben játszik egy történelmi stratégiai háborús játékkal fél évig, de lehet, hogy ezt egy óra alatt elmondtam volna színesen és érdekesen. Nagyon sokan úgy gondolták, egy trend felszínét látva, hogy a játékosítás azt jelenti, hogy ilyen csillogó érmeket, tapasztalati pontokat, mosolygós avatárokat adogálunk, és akkor ez megvan.
Sőt, versenyeztetni fogjuk az embereket, mert versenyezni mindenki szeret, és akkor meglátják, hogy hanyadik helyen állnak ugye a versenyben a listán, hogy leaderboardot, hogy mondjuk magyarul, nem is teszem be, ez egy jó ilyen
rangsor.
Köszönöm szépen. A rangsorba. De abban senki nem gondolt bele, hogy egy nagyvállalatnál, ahol mondjuk dolgoznak 10 000-en, a 7252. lenni az annyira nem motiváló dolog.
Hát meg amiben nem gondoltak bele senki, hogy a játék az tényleg nagyon-nagyon fontos. Én nagyon hiszek a játékba, és nagyon szeretem, most is az egyik fő témám. Tehát szórakoztatva tanítani. Egyébként a gamification előtt edutainment meg szórakoztat, sőt volt egy ilyen kifacsart, mondja, szórakoztanítás, vagy valahogy próbáltak így összevonni, meg küzdeni, de a lényeg az, hogy végül is mi lenne, ha élvezni azt, amit tanul. Ugye ez egy jó gondolat, mert tényleg mi lenne, tök jó lenne, de ez nem feltétlenül így működik, hogy ilyen budgetekkel vagy rangsorokkal. Tehát a játéknak a legfőbb pozitívum abból fakadnak, hogy a részvétel önkéntes. És akkor fogtak egy jó dolgot a cégek, és kötelezővé tették, és akkor elcsodálkoztak, hogy nem működik úgy. Most már ez a helyére került. Tehát a játékosítás önmagában nem megoldás, de a játékosítás elemei megfelelő helyen, a motiváció, a boostolás, tehát igazából a játékok azért hoznak nagyon jó eredményeket, mert azt mondják az embereknek, hogy olyan célokat tűzök ki eléd, amit ha megfeszíted egy picit magad, akkor el tudod élni, azonnal visszajelzést adok a sikereidre, és mindezt szórakoztatva teszem. Ezt csinálja egy számítógépes játék. Ma egy átlagos középiskolás 10 000 órát játszik számítógépes játékkal, és 10 000 órát...
Per év, vagy per hónap?
az elég sok lenne ez évente.
A gimi alatt. Nem, igen. Egy átlagos játékos azért napi másfél órát játszik, és a legtöbben egyébként a 30 és 33 közötti nők játszanak a világon. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy a kispiúk játszanak sokat, ez nem
igaz. Nem tényleg?
Igen, a számítógépes játékok világa egy kicsit más, mint
tehát
a...
Tehát én kikapok FIFA-ban, nem egy 19 éves délkorai high-tech IT-s fiú ver meg 8 tonára, hanem lehet, hogy egy Kanadában egy háziasszony, egy 50-es háziasszony.
Nem?
Nem.
Megnyugodtam.
Ha megnyugtad, igen, akkor egy valószínűleg egy kidőjön... Ez esport más, az esportnál...
Jó, igen, most nyilván bagatelizáltam a dolgokat.
Nem, amúgy tök jó kérdésen, elég sokat játszom, és az egy rossz érzés, amikor, nem tudom, 11 éves kis kiddik, ugye, félelmetesen jó reflexel lenyomnak.
Mire betölt az Xboxon, már meghaltam. Még el sem indult a játék.
Így van. De az, hogy az emberek sokat játszanak, és hogy csak nem beszélnek róla, pont Magyarországon ugye elég sok ilyen a felesleges időtöltés kategóriába megy. Lényeg az, hogy történt egy ilyen újraprogramozás, hogy ezek az elvek, amit az előbb mondtam, hogy olyan feladatot kapjak, ami challenge, de visszajelzést kapok, de szórakoztató, ez van, az emberek így élnek, ementén mozgunk, na a munkahely mind a háromnak az ellenkezője. Tehát olyan feladatot adok, amit vagy meg tudsz oldani, vagy nem jelez vissza azonnal, mondjuk kirúg egy év múlva, vagy sem. Vagy
majd a jövő évi teljesítményértékelésen visszajelzünk, ugye?
Például, és akkor végül az, hogy még szórakoztató, és az nem. És akkor van itt egy
differ. A munka az nem lehet szórakoztató, ugye? Ez antagonisztikus ellentét. A munka az izzadságos, fájdalma, ja nem.
És bocsánat, itt vagy közhelyen.
Tudom, hogy miből akart beleúzni, abszolút. Olyan értemben, hogy az látszik, és azért terjed a játékosítás megint, az látszik, hogy azok, tehát ma a kreativitás és a nehezen megfogható skillek világába vagyunk. Tehát ki tudom pipálni a munkaidőt 8 óra üttüléssel, és lehet, hogy 20 perc alatt olyan értéket létrehozok, amit és ez a távmunka is erősíti. De mi kell az, hogy szeresd, amit csinálsz? Ma az egyik legfontosabb munkahelyi kultúra az, hogy megtalálni azt, hogy mit élvez csinálni, elfogadni azt, hogy ez változik az idők során. Egy évvel ezelőtt ezt tévezte az előtt azt. Tehát ma már játékosítás fejlesztésnél lehet, hogy egy budgetet sincs ott, hanem ezt a filozófiát működteted, hogy olyan kihívásokat próbált találni, aminek épp, hogy meg tud felelni, a repetitívet megfelelő módon tartom, kell az is, stb. Ez egy maga egy játék. Tehát ma megfordult, nem az van, hogy játékosítani akarunk, hanem az emberek gondolkodnak játékmechanizmusok mentén, mert egy olyan világban élünk, ami szórakoztató, kielégít, és a munkában is ezt elvárjuk. Ha csak ez egy elvárás lenne a munkavállalók részéről, akkor nem kéne foglalkozni vele, hát ne itt akarsz szórakozni. De kiderül, hogy ez a legnagyobb versenyképességnövelő és a legnagyobb piaci értéknövelő eszköz, és ezért most megint a játékosítás előkerül, csak ez most már nagyon-nagyon más, mint 99-ben volt, vagy 2015-ben.
Igen, és ráadásul ugye ide citálhatjuk Csíkszentmihályi professzort az ő flow elméletével, aki tulajdonképpen ennek az egésznek az alap mechanikáját adja, még megugorható legyen a kihívás, de ne legyen unalmas a feladat, visszacsatoljunk, stb. A játékosításról egy picit tovább lépnénk majd, és megnéznénk, hogy mik azok a trendek, amiket technológiában itt az oktatás képzésben vállalati oldalon a nagy megmondók nekünk megmutatnak, 22-re miket várnak. Én három olyan technológiai trendet hoztam ma, amit egy picit átbeszélnénk a beszélgetésben. A játékosítás egyébként az egyik, amit mondjuk a 10 közébe sorolnak még mindig.
Igen.
Az egyik legtöbbet emlegetett ilyen trendnek tűnik a personalizáció, személyre szabás az oktatásban. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert összefüggésben van az adatokkal, és azzal, hogy kiről milyen adataink vannak, és ezeket az adatokat hogyan tudjuk értelmesen felhasználni arra, hogy valamilyen formában instrukciókat adjunk, vagy valamilyen formában megtervezzük az egyéni tanulási utat. De hogyan látod a personalizációra vonatkozó technológiákat? Mint igény jelen van-e, tehát te is látod-e ezt a trendet, hogy ezt várják a cégek, ezt várják az emberek, és hogy van erre jelen pillanatban látható megoldás, és hogy mennyire nehéz ezt megvalósítani ma.
Pont a legutóbbi adásban is arról beszéltünk, hogy kevesen tanítanak sokakat személyre szabottan. Tehát az, hogy a személyre szabottság irány, az igen. De ezzel még nem mondtunk sokat, mert most milyen személyre szabottságról beszélek? Az adatok kikerülhetetlenek. Az, hogy az adatok, nem is hogy a mostani világ kőolaja, hanem ez a látás, akkor tudok dolgokat az emberekről. Bocsánat. De az, hogy személyre szabva akarok tudni valamit, ezek sokszor nem gondolják át maguk, akik erre vágynak. Milyen adatra vagyok kíváncsi, mondjuk oktatás. Szeretném tudni azt, hogy ő most lusta, vagy nem érti. Szeretném tudni azt, hogy ő figyel, vagy szeretném tudni azt, hogy neki melyik tudás kocka hiányzik. Ez például az oktatásban nagyon nehéz belülni azt, hogy melyik az elem, amit be kell pattintanom a helyére, hogy működjön. Napjainkban az emberek ránevelődtek arra, hogy a rendszerszerű tudás helyett a töredezett kérdések rendszerében élnek. Tehát nem megtanulni akarok valamit, hanem a YouTube-on rákeresek, és csak az egy dolgot akarom tudni. Ami tök jó, csak a kritikus gondolkodás nem fejleszti, mert nem nincs forráskritikám.
Igen, ezt akartam mondani, hogy a jó kérdés megfogalmazni az igazi kihívás valójában.
Igen, ahhoz már tudnod kell valamit, másrészt kíváncsinak kell lenned. És akkor utána rájössz, hogy akkor kinek tetted jó kérdést. Elvileg a személyre szabás ezt üti ki, mert én ismerem. Na de mit? Mindent. Ugye legtöbbször ott nagyon gyorsan eljutunk, hogy mindent tudni akarok róla, a bioritmusát, a korát, stb. És ha mindent tudok róla, amit mondjuk manapság inkább a közösségi média tud rólunk, vagy akár a streaming szolgáltatókat használunk, akkor majd jobban oktatom, és akkor rájönnek, hogy nem. Mert az, ez csak az egyik vége. A másik az, hogy el kell döntenem, hogy mit akarok neki tanítani. Tehát mondjuk tudom róla azt, hogy ő mit nem tud, de lehet, hogy nincs tananyagom rá. Vagy lehet, hogy nem is baj, hogy azt nem tudja, mert nekem nem pontos. Most munkahelyről beszélünk, akkor praktikusak a legutóbbi adásban is ezt beszéltük. Tehát ez az egyik oldal, ma a személyre szabással például rengeteg bank nagyon sokat tud az ügyfeléről. Tényleg nagyon sokat tudok, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek egyedi hitelkonstrukciót adok, mert 3-4 hitelkonstrukciót minden bank kiszámol, aminek a legjobban megéri, és így is úgy is azt a 3-4 hitelkonstrukciót fogja adni. Tehát az, hogy én azonosítottam, hogy ő lassan tanul, és amúgy ő a vízilovakról szeretne tanulni, rendben, és ez nekem jó, mert nem akarom, hogy lassan tanuljon, illetve nem akarom, hogy vízilovakról tanuljon. Tehát nagyon sokszor a személyre szabást ilyen parttalan, öncélú adatgyűjtésként képzelik el, amiből majd kiesek valami nem.
Mindent is gyűjtünk, mert majd akkor, majd ha az van, akkor abból biztosan meg tudjuk majd mondani, hogy mi az, amire szükség van. Én arra mennék rá, amit mondtál, és azt próbálnám egy picit feszegetni, hogy valójában a személyre szabás az azt jelenti, hogy csak azt tanítom neki, amire szüksége van, de ahhoz tudnom kéne, hogy mi van meg neki, és hogy valójában mi a gap, tehát ugye mi a különbség a kettő között. Én azt nem látom, őszintén szólva, hogy a cégeknél erre lenne olyan mennyiségű adat, amiből érdemlegesen bármit valóban a személyre szabáshoz lehet felhasználni. Tehát én úgy látom, hogy a legtöbb adatot rólunk valószínűleg ilyen értelemben a Facebook tudja. Uh-huh. És valamiért én nem látom a Facebooknál azt a jelenséget, hogy ők nagyon oktatási irányba akarnának elmenni, valószínűleg azért, mert ez se elérendő arra, hogy meg tudja mondani, hogy hogyan tud személyre szabni.
Sokféle út van a közösségi média, vagy itt most az angol száz nyelvterületen, ahol mi vagyunk, már nem vagyunk angol száz, hogy ezeket az alkalmazásokat használjuk, itt a Facebook van. Én dolgoztam olyan tanfolyamon, ahol mindenkitől elvárás volt, hogy a Facebook accountjával lépjen be, magyarul én minden adatát láttam és megszereztem, ő ezt nekem szépen eladta, még ha nem is tudott róla. Rengeteg mindent tudtam mindenkiről, és akkor mi van? Én akkor is valahonnan valahol el akartam juttatni. Tehát az, hogy a tananyagnál hogyan értékesítem az adatokat, ez az egyik. Az, hogy gyűjtsünk adatokat és személyre szabjunk, ez az irány megjelent a céges oktatási kultúrában, de egyelőre még csak vízió, pedig ez kell. Pont arról beszéltünk a legutóbbi adályban, hogy az oktatás több, mint egy praktikus tudás átadása. Milyen adatot kezdek róla gyűjteni? Például az, amit nem tud. Vagy mit szeretne tudni. Ez már a HR része.
Hol hibázik?
Hol hibázik? Milyen skill hiányzik neki? Azt a skillt hogy tudom megtanítani? Tehát egy cégnek egy oktatási rendszerben kell gondolkodnia igazából, nem egy tanfolyamok világában, és ott elkezdeni a saját rendszerében jogilag jól kezelt és jól felvett adatokat. Tehát azért az adatok értelmezése egy külön műfaj. Tehát látom, hogy ő nagyon aktív a Facebookon. Az azt jelenti, hogy jó a számítógépe, vagy azt jelenti, hogy nagyon unatkozik, vagy azt jelenti, hogy nem tudom, magánéleti válság van, sok mindent jelenthet ugyanaz az adat. Tehát amikor elkezdek adatot gyűjteni, be kell jönnem ennek a skálázását, hogy én hogy ítélem meg ezt. Ez szerintem elkezdik építeni a cégek pont az oktatási rendszer mentén. Egyelőre csak néhány nagyon sikeres pilotot láttam, de legtöbbször csak ilyen agyalgatás, sörözgetés mellett, hogy ez jó lenne. Pedig erre szükség van. Azért van szükség, mert ha belegondolsz, ahhoz, hogy személyre szabottan, tehát az e-learning céljaként mondtuk azt, hogy ez a nagy varázslat, ami megvalósítja. De ez csak akkor, ha vannak adataim. De ez csak akkor, ha végiggondoltam, hogy mit akarok tanítani. És a legtöbb cég ebbe fakad bele, hogy hát megint ez a körkörös valami, hol dugjam be a botot a biciklikerékhez, hogy megálljon. Tehát ahhoz adat kell, hogy tudja, mit akarok tanítani, de ahhoz tantárgy kell, hogy adatom legyen, stb. És itt jön be az, hogy az oktatás nem csak egy pragmatikus, hogy nyilván egy olyan cég nem akar adatot gyűjteni, hogy csak kötelezésségből ad tananyagot. Tűzvédelmi képzést el kell végezni. Ezt el kell végezni, ahhoz nem kell adat.
Az a talad, hogy elvégezte, és be tudom mutatni a hatóságnak, meg a felügyeletnek, hogy de én leoktattam.
Hát igen, csak hogy ugye azeknél a kényszertananyagoknál nagyon jól látszik, hogy az e-learning igazából egy menekülési szürke kiskaput jelent, időben is, meg minőségben is, mert végül is az a lényeg, hogy a végén legyen egy PDF, úgyhogy már meg se nézzetek vele semmit, tehát hogy...
A lényeg az, hogy bent legyen az LMS-be a completed pipa, mert azt fogom odaadni, ugye?
Hát igen, és akkor az ember imádkozik, hogy ne üssön ki a tűz az épületbe soha, de tehát, hogy ezzel nem vagyunk előrébb. Úgyhogy a személyre szabásod ott jelentkezik, ha valaki tényleg komolyan oktatni akar. De még inkább azt jelenti, hogy egy cégnek egy adatvagyon stratégiát kell felépítenie. Milyen adat fontos neki a munkavállalójából? A monotónia tűrése, a probléma megoldó képessége. Ha ezt jól kiépítjük, ahol ezt kiépítették, ott drasztikusan megjavította például a munkaerő felvételnek a hatékonyságát, mert akkor meg tudja fogalmazni, hogy milyen ember kell neki.
Én azt látom, képzeld el a personalizáció kapcsán, mint trend, hogy nyilván mint minden trend vállalati oldalon beszállító vezérel, tehát alapvetően a cégek, nem is tudom, hogy megfogalmazzák ezt, mint álom talán igen, de jön a beszállító, és azt mondja, hogy én személyre szabott tartalmat tudok ajánlani neked, és nagyjából ugye én a legpraktikusabb ilyen személyre szabást ott látom, hogy a használt ilyen tartalomajánló algoritmusok azok, amik megjelennek itt. Tehát azt jelenti, hogy vettél egy több ezer kurzusból álló, vagy több ezer cikkből, videóból álló nagy adatbázist valamilyen tartalomszolgáltatótól, és hát nyilvánvaló ezt nem fogja föltúrni a kollégád, de hogy az az ígéret, hogy a kollégák személyre szabottan úgy kapnak ajánlást a rendszerhez, hogy ezt érdemes megnézned, azt érdemes megnézned, hogy ezeknek a hatékonysága milyen, tehát hogy valóban mennyire tudja eltalálni azt, hogy mi az, amire szüksége van, ez azt gondolom, hogy elég közel konvergál a nullához, hiszen nincs a rendszernek túlságosan adata, csak a szokásos YouTube-os ajánló logika, hogy megnéztem egy focis jelenetet, akkor egy másik focis jelenetet fog nekem ajánlani, mert ugye van egy kulcs szó. Nyilván van a Netflix, aki egészen jó kifejlesztette már, csak a Netflixnek azért van sokkal több adata, mert rengeteg filmet fogyasztasz, és azoknak rengeteg metaadata van, tehát ők nagyon durván építik ezt a sztorit, és van pár milliárd felhasználójuk. Egy vállalati oldalon ez nehézkesnek tűnik. Elegendő ez az ígéret? Tehát, hogy ez érdemes bedőlni ennek a personalizációs tartalomajánlós ígéretnek?
Magára a személyre szabásra és a jó ajánlásokra szükség van. Tehát ilyen értemben ez egy olyan trend, ami kikerülhetetlen. Aki nem tudja ezt megugolni, az neki rossz lesz. De jó példa a Netflix. A Netflixnél ő minden figyel, de ezen tudatosan dolgoznak. Például a Netflix bármelyik filmjének minden jelenete hashtagelve van, nem egyszer, hanem 10-15 jellemzőben van leírva. Szőkenő puskával lő, szőkenő balra nézve puskával lő, barna nő, szőkenő puska, ilyen puska pisztoly, sik eltalálja, nem találja. Minden jelenet így le van írva. Amikor te fogyasztod, akkor az, hogy hol állsz meg, stb., ezt minden tud. Más kérdés, hogy jóval többet tud, mint amit ajánlani tud, tehát hogy én lehet, hogy ő tudja, hogy én azokat a filmeket fogom szeretni, ahol szőkenők fekete harisnyában balra fölfelé nézve zöld gyíklényekre lőnek, de mivel ilyen film csak egy van, amiért egy más filmet fog ajánlani nekem, mert nem tud más tenni, majd ha lesz egy ilyen film, akkor tudni fogja egyszer. De ki ismer és tud ajánlani? Ma már az algoritmusok ott tartanak, hogyha megfelelő nagy tartalomgazdagság, akkor meg tudja mondani úgy, hogy mit szeretnék, hogy még én sem tudom, hogy szeretném. Ez az elmúlt 5 év vívmánya, itt tartunk, és ez tök jó. Hát az oktatásban azért nem néz ki így, mert itt nem vágyakat akarunk megvalósítani, hanem valahonnan valahova eljuttatni őket. És ez itt jön be, hogy nem a personalizációval van a baj, hanem azzal, hogy ezt a mágikus buzzwordot ismételgetik, és nem gondolják végig, hogy de ez mit jelent, mire kell ez nekem pontosan. Nem biztos, hogy a personalizáció. Nem, nagyon, tehát a piac csak követő sokszor, és olyan jól ki lehet zsákmányolni, vagy jól lehet élni abból, hogy régen a tananyagírás egy nagy dolog volt. Írt valaki egy könyvet, egy nagy dolog. Mai könyvet egy nap alatt meg tudsz írni, hanem mesterséges intelligencia összeválogatja neked a szövegeket. Automatikus gépi fordításunk van, ma az internet harmadát gépek írják, 40%-át gépek olvassák. Az, hogy én összerakjak, és nem is kopizásról beszélek egy jó könyvet, minél hosszabb könyvet írok, annál könnyen megírni. Azt a három sort kiválasztani, amit tényleg tudnia kell, és annak az emberek akkora, de az nagyon drága. A legjobb projektjeink egyiknek olyanok voltak, ahol 140 karakter volt a tanulmány, amit a végén le kellett adnunk, és iszonyú sokat dolgoztunk rajta.
Igen, de... mert röviden megfogalmazni valamit, velősen, az nagyon sok idő és nagyon sok iteratív végig gondolása a történetnek. Tehát a hatékony oktatás, ami legyen gyors, személyre szabott, annak nagyon sok betett munkája van.
Igen, és a személyre szabott, ott lehetne érdekes, hogy meg tudja mondani, hogy neki abban a pillanatban mi kell és hogyan, de ott kell a másik oldal. Ezért én azt gondolom, hogy maga a trend nagyon fontos, de sokkal fontosabb azt végig gondolniuk a cégeknek, hogy mit akarnak tanítani. És az, hogy a kevesebb több. Tehát ma az információ, dömping és kiszolgálás világában sokkal, de sokkal értékesebb, és például a munkaerő megtartás területén jobb az, hogyha egy munkavállaló azt érzi, hogy én egy héten 20 percet töltöttem el egy új dolognak tanulásával, de az tényleg hasznos. Mint az, hogy egész napokat kifizetek neki drága tanfolyamokon, és hát úgy végül is nem történt semmi.
Igen, mi is azt látjuk egyébként, amikor ugye használjuk a tanulási élménytervezési módszertant, hogy az első dolog a relevancia. Tehát a personalizáció ott kezdődik, hogy számodra az a dolog releváns-e. A te problémádat oldja el meg, a te kíváncsiságodat elégíti ki, és ha igen, akkor onnantól kezdve beszéltünk azt, hogy hogyan. Beszéltünk itt a personalizációra elég sokat, én hoznám a második gombócunkat, ez már viszonylag rövid lesz, mert kapcsolódik hozzá, ez a mesterséges intelligencia, és a mesterséges intelligencia ígérete itt az oktatásban. Egyrészt borzasztó sok féleképpen ígérik a megjelenését, de azt mondom, van egy ilyen picit hosszabb távú, talán nem is idei dolog, hogy előbb-utóbb majd a mesterséges intelligencia személyre szabottan fog oktatni, tehát ő meg tudja állapítani, hogy mire van szükséged, sőt, meg is tudja találni a szükséges információt, akár kihívások elé tud állítani. Ez mennyire reális, Árpi, hogy a mesterséges intelligenciát belátható időben, tehát mondjuk egy 10 éves viszonylatban ilyen szintre tudjuk fejleszteni?
Abszolút reális. Nagyon, most ha a formális oktatásról beszélünk, nagyon különbözik az alsó, középfokú és a felsőfokú egyetemi oktatás. Az, hogy mit akarunk ezzel elérni, tehát a formális oktatás, a céges oktatásokhoz képest ugye hatalmas probléma az, hogy legalább 8 éves átfutási időnk van. Mert amit kitalálunk, és felépítjük, és beillesztjük a rendszerbe, és egy új alaptanterv, és a többi, ez egy 8 év. Tehát ezért nem érdemes technológiákra fókuszálni, amikor az ember az oktatás forradalmáról vagy reformjáról beszél, hanem először azt, hogy mi hova akarjuk eljuttatni. A mesterséges intelligenciát most is használunk az oktatásban nagyon sokfélét, ugye, mert mindenkinek ott van az okostelefonja, az mesterséges intelligencia segítségével működik, nagyon sok olyan dolgot tanítunk, de per pillanat azt, a mostani mesterséges intelligencia világban a gyors adatbázis műveletek hosszú sorra, tehát nincs intelligenciája, hanem gyorsabban elvéged egy keresést. És akkor itt jön be a probléma, hogy mit akarok megkerestetni vele. Az, hogy ma az egyetemi oktatásban van néhány pilot projekt, ahol tényleg használnak mesterséges intelligenciát úgy, hogy ki van találva, ez van most, következő 2-3-4-5 évben nem is lesz másképp, és most az egyetemekről beszélünk, a közép- és alsófokú oktatásban ez 10 éven belül nem fog úgy megjelenni, hogy látható változásokat okozzon. Úgy fog megjelenni, hogy egész egyszerűen annyira megjelenik mindenütt, hogy már kikerülhetetlen is ott lesz. És akkor majd azt mondjuk, hogy na, akkor megtörtént az innováció. Tehát az, hogy most a számítógépek hogy terjedtek el az oktatásban, 20 évvel ezelőtt millió stratégiát írtunk, itt vásároltuk, ott vásároltuk, megvettük, fejlesztettük, az döcögött. Amikor az emberek rájöttek, hogy valami kell nekik, és tetszik nekik, elkezdték használni, és lett. És akkor most azért van a digitális oktatás, mert ránevettük az embereket, vagy azért, mert egyszerűen az emberek megváltoztak. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia okos alkalmazása az oktatásban, az kanyarban nincs egyelőre.
Vállalati oldalon még annyira se látod?
Vállalati oldalon nagyon nem mindegy, hogy melyik iparágról beszélünk, és milyen cégekről. Azért nyilván az informatikai cégek, vagy azok, ahol a mesterséges intelligencia számukra azonnal és belátható nyerességet hoz, ez jön. Ami például a következő 5-10 év metatrendje, azért az akkor is az erőforrás hiány. Erőforrás az idő is, de nagyon sok cégnél konkrétan az erőforrások, mondjuk az alumínium, vagy egy chip, vagy egy fa, vagy egy papír, nagyon korlátozott életre várhatunk, az erőforrásokra fogunk odafigyelni. Például egy sok-sok témán közül az egyik apró az alumíniumipar és a mesterséges intelligencia alkalmazás, az elmúlt 2 évben írtam néhány ilyen tanulmányt, bértanulmányok voltak, nem tőlem indult, nem belső igény volt, hanem külső kényszer, de nagyon izgalmas volt. És az első évben mindig megveregették a buksimat, hogy nagyon cuki vagy Árpád, meg nagyon szexi ez a mesterséges intelligencia, de kit érdekel, nagyon jól élünk mi, ahogy vagyunk, az alumíniumipar tök jól megy amúgy. Megjelentek az erőforrás hiányok, és az egy-két gyár, aki bevezetett néhány mesterséges intelligencia alkalmazást, az a versenyelőny, az a kicsi, ami az elején ilyen kis kimutatható pöcsöcske volt, elkezdett nagy lenni, mert kiderült, hogy hát nem mindegy, hogy hány tonna alumíniumot veszítek el. És akkor viszont, ahogy bejött, hogy megspórolt pénzre, azt mondja, miért ne használnám a saját képzésben is, hiszen tényleg működik a mesterséges intelligencia, és ezek a gyárak elkezdték az oktatásban is használni. Szóval pont azért, mert a cégek pragmatikusok előbb látni akarnak valamit, hogy tényleg működik. Mit kaptam? Több időt, jó, több pénzt, jó. És ha tényleg kaptam, akkor utána elkezdi használni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a cégeknél a pragmatikusság ennyiben segít, csak meg kell nekik mondani, hogy ez most mi. Az, hogy mesterséges intelligencia, amúgy ez az annyira szétágazó különféle technológiák gyűjteménye a különféle módszertanokkal, hogy ez hamarosan eltűnik, mint kifejezés, hanem sokkal funkcionálisabb és az adott helyzetre használható szavakat fogunk használni, mondjuk oktatási mesterséges intelligencia, vagy
tartalom létrehozó mesterséges intelligencia. Például, igen.
Így van.
Ezt akartam kérdezni, hogy látod be, ugye az MI mögött mindig van egy nagy kihívás, hogy van-e elég adat ahhoz, hogy betanítsd az MI-t rajta, és a cégeknél ugye az zárt világok miatt nem látom én, hogy olyan nagy mennyiségű adatot tudnának ők előállítani, ami a sajátjuk, amin be lehet tanítani a mesterséges intelligenciát, de akkor ezek szerint nyilván majd meg fogják oldani valahogy, de azért ezt nem az elkövetkezendő 8 év trendjének látod.
Szerintem a big data-nál sokkal jobb a smart data. Nem kell feltétlenül sok legyen, de az okos adat legyen, és jól felhasználva. Cégeknél ez a smart data lehetséges, de megint csak az, hogy most, ha az oktatásról beszélünk, ott nem látszik, hogy erről tényleg gondolkodás lenne. A cég általában a riportokat szereti, kiadás, bevétel, vagy a saját folyamatainak, vagy logisztikai folyamatoknak a támogatását, kontrollnövelését, az érdektérkép alapján pedig a munkavállalók ezt ledobálják magukról, vagy kijátszák. Nagyon sokan elfelejtik, oké, van egy big datánk, akkor mi van? Mekkora része hasznos, mekkora része hazugság, mekkora része torzított, és mekkora része aktuális. És akkor kiderül, hogy a nagy big data adatbázisnak egy 10-15% a smart data. És akkor meg kell nézni, mi az, ami csonka belőle. Szóval, de azért csinálják most, azok a cégek, akik ezt jól csinálják most, vannak néhányan, azért fognak nyerni, nem azért, mert okosabbak lesznek, hanem mert megtartják a fejlődés ívét, és a többiek nem fogják érteni, hogy miért nem megy nekik. Ha körülnézünk a startupok világában, tele vagyunk ilyen sztorikkal, akik hát én ugyanazt kitaláltam, amit ők, csak éppen nem én csináltam meg, meg a másik, hogy én pont ugyanazt csinálom, mégsem megy. És ez legtöbbször az derül ki, hogy az adatokat nem tudja helyesen értelmezni.
Akkor, ha jól gondolom, nem kell még tartaniuk a vállalati trénereknek, külső szolgáltatóknak attól, hogy hamarosan bajba kerülnek, úgy látod?
Abszolút nem kell tartani. Amúgy is itt azért nem arról beszélünk, hogy valami levált valamit, vagy kizár, hanem arról, hogy kicsit újra kell definiálni a humán face-to-face oktatást magát, kicsit újra kell definiálni magát egy mondjuk egy e-learningnek, egy cégnek a stratégiát újra kell definiálni, ezek egymás mellett léteznek, tehát nem eltűnik, de az biztos a mesterséges intelligenciára, a blockchainre, az e-learningre, hogy ezek nem fenyegető technológiák, hanem lehetőséget adó technológiák. Én imádom őket, én az embereket szeretem, én társadalomkutató vagyok, meg üzletember, de emberek a lényeg, viszont ezek a technológiák nem félelmetesek soha, a félelmeket mi generáljuk magunknak, hogy elvesztőlünk valamit, nem. Eddig volt erre egy megoldás, most van öt. Nehezebb kiválasztani, hogy melyik kell. Valószínűleg az ötnek a kombinációja kell. Tudatosságot kell növelni. Tudatosságot növelni strapás. Kényelmetlen és fárasztó. Senki nem szereti. És akkor inkább átgeneráljuk félelembe, hogy hát ez majd akkor van, mindent tönkre tesz. Hát nem, csak meg kell tanulni, ami hát igen, nem könnyű.
Azért köszönöm, és ez gyakorlatilag végszó is lehet, hiszen bármi ugye nagyon szűk értelemben vélt digitális képzési megoldásokkal foglalkozunk, mégis alapvetően a vállalati képzésfejlesztés teljes spektrumát használjuk. Tehát nem gondoljuk azt, hogy az e-learning a egyetlen megoldás, vagy a jó megoldás mindenre, hanem megvan a maga helye, szerepe, megvan a maga struktúrája, megvan a maga előkészítettsége, stratégiai célja, hogy hol és mint lehet használni, és ott vannak mellette a hagyományos képzési megoldások, face-to-face, coaching, training, és aztán majd jön be esetleg mellé majd a mesterséges intelligencia is bizonyos területeken. Árpi, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is eljöttél, és egy picit beszélgettünk a technológiai kérdésekről itt a jövő képzését illetően, és nagyon remélem, hogy legkésőbb jövő évben ugyanekkor, ugyanitt, évelején eljössz hozzánk ismét, és beszélgetünk arról, hogy mi várható a következő évben.
Örömmel fogok inni.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Sziasztok!